Ha van nálunk paprika, akkor már otthon tudjuk magunkat érezni. Tehát a haza az a fejünkben van valahogy, úgy gondolom. Tehát, hogy bárhol is legyünk, hogyha sikerül egy teret, egy akármilyen kis teret otthonosan berendeznünk, az otthonosság alatt értem például, hogy van benne piros paprika, akkor, és van nyelv, tehát, hogy tudok olvasni vagy írni, akkor otthon vagyok.
A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. A Buksó 39. epizódja a versekről szól, de persze nem csak a versekről, hanem arról is, hogy mi végre vannak a versek, és hogy mit adnak nekünk a költők, akár nagyon hétköznapi értelemben is. Erről is beszélgettek vendégemmel, Molnár Krisztina Rita költővel, és kortárs verses köteteket, magyar szerzők verses köteteit ajánlom. Ennek kapcsán is, vagy részben ennek kapcsán szeretnék arról elmélkedni egy kicsit, hogy mi végre is harcolunk. Be kell lezárni a könyvtárakat, művelődési intézményeket egy ilyen kétségtelenül nagyon nehéz helyzetben, mint amiben most vagyunk. 100 év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Sorra érkeznek hírek a kulturális intézmények, köztük könyvtárak, színházak bezárásáról a fűtési szezonban. Csak néhány újsághír a közelmúltból. Nagyatádon a fűtési szezonra bezárják a múzeumot, a művészeti galériát, a könyvtár pedig csak heti egy napot lesz nyitva. Budapest leggazdagabb kerülete, a 11. kerület is eldöntötte, hogy januártól 3 hónapra bezárja kulturális intézményeit. A minap egy megyeszékhely kulturális intézmény vezetőitől hallottam hasonló előrejelzést. De híreket hallani könyvtárak bezárás. És az EGRI városvezetés úgy döntött, hogy ideiglenesen bezárja a legtöbbet fogyasztó önkormányzati intézményeket, köztük a színházat és a könyvtár épületeit. Kiskunfélegyháza, Érd, Balassagyarmat polgármesterei is hasonló bejelentést tettek. És van, ahol bejelentés sincs, a győri Dr. Kovács Pál könyvtár és közösségi tér szeptember 19-től várja megváltozott nyitvatartással az olvasóit, és ez csak egy Facebook oldalról derült ki az érdeklődőknek, mely szerint a Fiók könyvtáraink zárva tartanak, a központi könyvtárunkban pedig energetikai felújítás folyik, így a munkálatok elkészültéig ez az épületünk nem látogatható, az nem derül ki, hogy akkor látogatható-e bármi más. Mindenről eszembe jut egy interneten régóta keringő Churchillről szóló anekdota, eszerint amikor a háború alatt a pénzügyminisztere azt javasolta, hogy a nehéz költségvetési helyzet miatt zárják be a kulturális intézményeket, akkor Churchill visszakérdezett, hogy akkor miért harcolunk. Szinte biztos, hogy a párbeszéd ebben a formában nem történt meg, semmi nyoma sincsen a 90-es évek előttről, főleg nem Churchill hagyatékában, de valószínűleg éppen azért tartja magát makacsul, mert akár mondhatta volna. Valójában még közvetlenül a háború előtt ezt mondta a művészetekről: a művészetek nélkülözhetetlenek bármely nemzet teljes életéhez, az állam tartozik magának azzal, hogy fenntartsa és ösztönözze őket. Rosszul jár az a nép, amelyik nem tiszteli a művészeteket azzal a tisztelettel és örömmel, ami megilleti őket. Az igazán lényeges persze az, hogy mit tett ezen a területen Churchill a háború alatt. Nos, amikor a háború kitört, a kormány néhány hétre bezáratta a londoni színházakat, attól tartva, hogy bombatámadások érik őket. Aztán rájöttek, hogy ez a kockázat kisebb, mint kultúra nélkül maradni. A színházak újra megnyírtak, és a londoniak tömegesen vettek részt az előadásokon. Persze a bombázások alatt a színészek és a közönség egyaránt veszélyben voltak. A Westminster Színház 1940-es műsor füzetében meg is jelent egy figyelmeztetés, mely így szól: a vezetőség nem vállal felelősséget a közönség biztonságáért, a háborús cselekményekből eredő bármilyen következményért, abban az esetben, ha az előadás alatt légiriadó érkezik, a közönséget a színpadról tájékoztatjuk, de a darab folytatódik. És pontosan ez történt, még akkor is, amikor a színházakat már nem tudták fűteni. A közönség innentől kabátban ült a nézőtéren, amikor éppen nem járta a busz vagy a vonat, akkor gyalog mentek, amikor elsötétítés volt, akkor pedig sötétben. Maga Churchill is járt színházba a legnehezebb hónapokban. 1943-ban például az Apollo színház páholyából köszöntötte a színészeket és a nézőket, mialatt kint bombák hullottak. A háború alatt 4 londoni és több vidéki színház rongálódott meg a bombatámadások miatt, de nyitva tartottak a könyvtárak is, bár a nagyértékű ritkasságokat biztonságba helyezték. A kiadott könyvek száma a háború első évében lecsökkent, de aztán emelkedésnek indult, és ez az emelkedés a háború végéig tartott, mert az embereknek szüksége volt a könyvekre, és a Nemzeti Központi Könyvtár minden olyan személynek nyújtott szolgáltatást, akinek könyvtári anyagokra volt szüksége. A British Museum lebombázott könyvtárában 250 ezer kötet égett el, a tűzoltás után azonnal megérkeztek a könyvtárosok, és a romos épületben a könyvtár újra kinyitott. További 10 könyvtárat rongáltak meg a bombák, de végig lehetett könyvet kölcsönözni. Egyébként Magyarországon is hasonló volt a helyzet. A Víg Színház például a bombázások alatt is játszott, ennek köszönhetően menekült meg sok üldözött, köztük Várkonyi Zoltán rendező, aki mindez alatt a zenekari árok melletti kis szobában bujkált. Nem tudom, hogy a könyvtárakkal mi volt a helyzet Magyarországon. Az biztos, hogy most is nehéz idők jönnek, a polgármesterek, intézményfenntartók kemény döntések előtt állnak. Nálunk rezsiharc van, a szomszédban tényleges háború, de azért a kulturális intézmények bezárása előtt talán érdemes feltenni a kérdést, akkor miért harcolunk? Könyvemberünk Molnár Krisztina Rita.
Költő, író, és még az is ott van a Wikipédián, hogy tanár és múzeumpedagógus is. Múzeumpedagógus is, vagy most?
Hát aktuálisan nem gyakorlom, de ez valószínűleg inkább egy szemlélet.
És abból az alkalomból vagy itt, hogy Hosszú utazás című verseskötetet megjelent a közelmúltban. 15 köteted jelent meg, ebből 5 verses kötet, de amikor rólad beszélünk, vagy mások beszélnek rólad, akkor azért az merül fel először, hogy Molnár Krisztina Rita költő. A te saját identitásodban is ez az első?
Igen, mert ez volt az első egészen korai felismerés, hogy én valószínűleg ez vagyok, akkor még nem írtam verseket, amikor ezt felismertem, és mert több kötetem, tehát a harmadik verses kötetemmel egy időben jelent meg az első gyerekregényem, ha nevezhetjük gyerekregénynek, de én nem szeretném, de...
Ez engem érdekel, hogy hogyan lesz valaki költő, tehát egyik pillanat a másikra eldöntött, hogy az vagy most már, vagy visszamenőleg azt mondod, hogy most már így jártam, az vagyok. Tehát, hogy ez ennek az észrevétele hogy történik?
Hát ennek több észrevétele van. A legelső észrevétele az nekem gyerekkoromban volt, és mondom, akkor nem úgy merült fel bennem. Egyrészt nem volt bennem ilyen vágy, én nem szerettem volna költő lenni, hanem versolvasás közben egyszer csak Federico García Lorca Két esti hol című kötetének olvasása közben egyszer csak egy ilyen felismerésszerű érzés vett erőt rajtam. Ez most így nagyon hagymázasan hangozhat, de ez nem volt annyira hagymázas, inkább egy ilyen zsigeri azonosulás volt. De nem is azonosulás, ez se pontos szó. Egy ilyen egészen mély gravitációs élmény volt ez, leginkább ilyen fekete, erős érzéshez tudom.
A 80-as években adták, ez nekem is megvolt, és
70-es.
Egyébként... 70-es?
Igen.
De emlékszem, hogy nekem anyukám olvasott föl belőle, meg aztán már tudtam olvasni én is, de hogy nekem rám is hatást gyakorolt ez a könyv.
Igen, és hogy én akkor, mikor ezt olvastam, akkor én már tanultam zenélni, 8 évig zongoráztam, meg nálunk mindenki zenélt a családba, függetlenül a polgári foglalkozásától, és ezeknek a verseknek ugye rendkívül erős a képisége és a zeneisége, de a képeinek egy jelentős részét semmilyen jelentéstartományban nem tudtam elhelyezni, mondjuk azt, hogy andalúz lovasok vagy narancsligetek, így egy hatodik kerületi gyerek a 70-es években ehhez semmilyen képet nem tud kapcsolni. Mégis valahogy, és nem mondatszintű volt a felismerés, tehát nem azt mondtam magamban, hogy na hát én is költő szeretnék lenni, vagy én is költő vagyok, hanem csak egy ilyen azonosságérzés volt. Valami olyasmi, mintha az ember tudná, hogy ezt kell, vagy ezt, igen, hogy ezt kell majd csinálnia. De ez inkább ijesztő volt, mint megnyugtató, és egyébként még jó pár évig nem írtam én semmilyen verset. Később kaptam egy nagy zsákvászomba vart, vagy kötött nyomdai kötetet egy nagynénémtől, és abba kezdtem el írni. Tehát gyakorlatilag olyan volt, mint hogyha ez a könyv üres lapokkal tele, akkor még nem volt ennyi szép füzet, mint manapság. Egy darabig várta, hogy mi is kerüljön bele, és aztán ebbe kezdtem el írni az első, nagyon rövid egyébként, és nagyon tömör verseimet.
És azt mikor mondtad ki először, hogy költő vagyok?
Szerintem a harmadik kötetem megjelenése után. Ami nem azt jelenti, hogy az ember ne lenne időnként bizonytalan egy-egy könyvével vagy szövegével kapcsolatban, de elég soká jött el, hogy most már természetesen ki tudom mondani ezzel, nagyon sokáig kételkedtem.
A harmadik köteted után lettél multifunkcionális szerző, mert hiszen verses kötetek mellett kis próza köteted jelent meg, regényed, gyerekkönyveid. Az mitől függ, hogy mit írsz éppen? Egyáltalán párhuzamosan csinálod, vagy egymás után? Hogy megy ez?
Hát regényt azt nem nagyon lehet párhuzamosan írni, inkább fordítva van, tehát, hogy bármivel párhuzamosan lehet verset vagy tárcát írni, elég sok tárcát is írtam az elmúlt években, de a tárca, meg, és nem csak terjedelménél fogva, hanem jellegénél fogva, tehát egyszerűen mind a tárca, mind a vers, tehát főleg a vers máshogy keletkezik, tehát annak nem határozza el az ember. Tehát a regényírás azért az egy sokkal rendszeresebb munka, az egy építkezés tulajdonképpen, és egyrészt nagyon sok kutató munkával is jár, bármiről ír az ember, mindenképpen kutató munkával is jár, meg hát építkezéssel, tehát magának a struktúrának a felépítésével, és hát utána a szöveggel is rengeteg időt tölt az ember, nem csak a megírásával, hanem utána a húzásokkal, az alakításokkal, tehát hogy azt úgy lehet, hogyha az ember minden nap sok órán keresztül írja. Ezeket, amiket eddig írtam, azokat nagyon éjszakánként írtam, mert nem fért bele az életembe, volt egy ilyen áldott állapot, de az a könyv még nincs kész, amikor 3 hónapig Krakkóban voltam.
Majd arról a könyvről is beszélünk, hogy az előző verses köteted 5 évvel ezelőtt jelent meg, ez a Levél egy fjord partjáról, azt is a Szkolár gondozásában adtad ki, mint hogy ezt is. Akkor azt mondtad, hogy a szűk 5 év verseit tartalmazza. Ez is ezek szerint akkor a következő 5 évnek az anyaga, vagy másként válogattál?
A következő 5 év, de nem mechanikusan az összes, ami ebben az 5 évben keletkezett, hanem nyilván mindig válogat az ember és szűr. Igen.
Hát is írod ilyenkor?
Nagyon kicsit. Nem mindet, de ilyenkor még az utolsó percben is előfordul. Olyan is gyakran előfordul, hogy sajtóban, de élet és irodalomban, vagy bárhol megjelent már az a vers valahogy, de amikor a kötetbe kerül, akkor ugye addigra már jó sok idő eltelik. Hogy
az ilyesmit imádják a filológusok, aztán különböző verziókat összegyűjteni. Kővári Zsolt csillagász írta a fülszövegét ennek a könyvnek, most nem olvasom föl, mindenki megtalálhatja, de valami olyasmi a lényege, hogy a végtelen megértésének vágya és a lehetetlensége fogják össze ezt a kötetet. Te mit mondanál, hogy mi a közös ezekben a versekben?
Egyfelől nyilván ez, hogy én írtam őket praktikusan, de nem csak ezekben a versekben, hanem ezen a prózán is, amin most dolgozom, gondolkoztam ezen én is. Tehát azért lett hosszú utazás végül a cím, nagyon hosszú vívódás után voltak más munkacímei is, mert azt hiszem az a közös bennük, hogy azt szemléli, tehát ugye egy költő az alapvetően egy szemlélődő alkat kell, hogy legyen, vagy hogy máshogy szerintem nem nagyon lehet költőnek lenni, mint hogy az ember egyfolytában figyel, akarva, akaratlanul. De hogy a végtelen az itt alapvetően az időre vonatkozik, nem pusztán a térre, mert azért ezen a bolygón mégiscsak egy véges térben vagyunk, de az időben nem. És hogy a minták hogyan ismétlődnek, de nem egy emberi életen belül, vagy nem pusztán egy-két századon belül, hanem és nem pusztán az emberi történelmen belül, hanem akár az anyagok természetét illetően is. Ez most így remélem nem volt nagyon.
Ha érteni vélem, de akkor megkérdezem úgy is, hogy szerinted miben más ez a kötet, mint az előző köteted? Mert nekem erre vannak megfejtéseim, de kíváncsi vagyok, hogy te mit látsz.
Azt gondolom, hogy a Levél egy fjord partjáról sem egy csak és kizárólag alanyi verseket tartalmazó kötet, legalábbis reményeim szerint ott is vannak távolságok, és ott sem, tehát ahogy Juhász Gyula Anna Örök című verse olvasásán, vagy Milyen volt című verse olvasása közben sem a Juhász Gyulára gondolunk, vagy Sárvári Annára, nem a saját elmúlt szerelmeinkre, tehát hogy így bízom benne, hogy olyan, és nem csak szerelmes versek vannak abban sem természetesen, de hogy sikerül ott is az emberi kapcsolatokban, vagy az embernek az Istennel való kapcsolatában, vagy a magányban, vagy bármilyen más kataklizmás élethelyzetben valami olyasmit megragadni, ami talán mások számára is azonosulási pontokat ad, vagy aha élményt. Ez a kötet talán még nagyobb távolsággal van a mindennapoktól, miközben teljesen a hétköznapi apró részletekből építkezik, tehát hogy semmi elvont nincs benne, azt hiszem, nagyon is konkrét, csak valahogy azt hiszem nagyon messzebbről nézve ezt a konkrétat.
Nekem nem is feltétlenül a egyes versek, hanem hogy a két kötetet, mint egészt egymás mellé teszem, akkor az volt az élményem, hogy ez valahogy súlyosabb, vagy nagyon hülyén fogalmazva, jóval kevésbé derűs. Azt se lehetett azt mondani, hogy kicsattant a vidámságtól, de hogy erre még inkább jellemző, illetve még egy dolgot észrevettem, és ebben lehet, hogy nincs igazán, hogy a formák sokkal kevésbé jellemzik. Tehát, hogy ott igazodtál mindenféle költői formához, itt pedig, mintha ezeket éppen levetnéd magadról.
Igen, tehát, hogy azt hiszem, hogy a forma az egyre emlékszerűbb. Nyilván vannak nyomai, vagy időnként van egy dalszerű szöveg, aminél így kívánja a forma, de hogy egyre távolabb kerülök, de szerintem ez a változás, ez nem csak azért van, mert mondjuk ez korszerűbb. Tudjuk, hogy a nyugat-európai költészetben jelenleg, vagy akár az amerikai versolvasók, hogyha rímes, páros rímes, vagy akár ritmikus verseket olvasnak, akkor azt ilyen altató daloknak érzékelik, kisgyerek verseknek, igen, arhaikus dolognak. Ennek ellenére én hiszek a formában, vannak persze ellenkező irányú mozgások is, tehát van olyan kortárs német költő, Jan Wagner, igen, aki például elkezd visszatérni, ráadásul német nyelven az időmértékhez, ami azért egy igazi kihívás lehet. Mégis én most valahogy nem éreztem érvényesnek, tehát hogy nem azért nem kerültek szonettek vagy epigrammák ebbe a kötetbe, hanem mert egyszerűen az a beszélő hang, ami itt beszél, az nagyon mesterkéltett volna ezekben a formákban. Ritmusa azért van a szövegeknek.
Én valahogy úgy képzem, hogy akinek olyan erős formakészsége van, mint neked, annak tulajdonképpen egy majdnem, hogy egy ilyen könnyelmű csábítása a forma, kicsit úgy, mint Eszterházi nálatrabban gyorsulása. Mm. Tehát, hogy ha amúgy meg tudom csinálni, akkor nehéz azt mondani, hogy de most nem, mert nem erre van szükség. Ez így van?
Igen, azt hiszem, hogy ez igen.
Amikor megjelent az előző köteted, akkor azt mondtad egy interjúban, hogy a ciklusok azokat a tárgyakat járják körbe, amiket ebben a néhány évben kénytelen voltam átgondolni, nem újdonságok ezek, élet, halál, szerelem, Isten. Most ugye csak két ciklus van ebben a könyvben, és akkor majd haladjunk ciklusonként. Az első a Lenkönyv, 29 verset vagy szalagot tartalmaz, a másik pedig a Lapok egy hercegségből, 27 verset tartalmaz. Először, amikor mielőtt felfejtenénk, hogy akkor hogy is van ebben az élet, halál, szerelem, Isten, vagy van ebben más is, először kérlek, hogy magyarázd meg, hogy milyen szalagokról is van szó.
Már megvolt néhány verse ennek az első ciklusnak, amikor rátaláltam erre az exotikus kultúrtörténeti dologra, hogy a 19. század végén azt hiszem egy horvát hivatalnok Zágrából elutazott Egyiptomba, akkor vette kezdetét úgy nagyjából a turizmus, és vett magának egy múmiát, mert ez megdivat volt mindenféle exotikus tárgyakat rakni a nappaliba, és ki is állította, lecette róla a fáslit, mert az kevésbé volt érdekes, vagy talán úgy még riasztó volt egy múmia fásli nélkül, és aztán amikor meghalt, akkor a nála egy kicsit műveltebb bátyja, aki egy pap volt, egy katolikus pap, örökölte a múmiát szalagostul. És ő azonnal észrevette, hogy ezeken a letekert fáslikon, amik ugye ilyen csíkokra szabdalt lenvászonnak a darabkái, hogy ezen írás van, és azonnal bevitte a Zágrábi Nemzeti Múzeumba, ahol egyébként a mai napig van. És akkor derült ki, hogy ez egy az egész emberiség számára nagyon fontos lelet. Ez az egyetlen összefüggő etruszk szövegemlék, amit felhasogattak aztán Egyiptomba múmia tekergetésre, de hogy az senki nem tudja, hogy került ez a vászondarab.
Talán az sem egészen pontosan mi van odaírva.
Igen, az sem. Én kivettem az akadémia könyvtárából azt a tanulmánykötetet, amit egyébként én nem tudok befogadni, mert én nem vagyok holt nyelvek filológusa, szemben az egyik fiammal, de az ő segítségével kibogaráztuk, hogy ez egy valószínűleg egy leltárkönyv egyébként. És gondolom, valamilyen kereskedelmi okból került Egyiptomba Itáliából, és egy rendkívüli jelentőségű lelet és szövegemlék, és számomra példázatszerű ez a történet. Kicsit párhuzamban Bulgakov Mester és Margaritájából a szállóigévé vált mondattal, hogy kézirat nem ég el, ami persze nyilván megint csak kivétel nélkül nem igaz, biztos vannak kéziratok, amik eltűnnek örökre, de hogy valami megmarad valaminek a, és ez nem csak egy emlék, vagy egy érdekesség, vagy egy kuriózum, azt gondolom, hanem üzenetet hordoz önmagán túl is, tehát nem csak a klasszika filológusok számára van üzenete ennek a történet. Azt hiszem.
Ugye ebből a négy, az előző kötetednél felvetett, hát a költészet alaptémái is ezek, témakör közül, valójában mindegyik megjelenik, élet, halál, szerelem, Isten, de mint hogyha kicsit más megvilágításban. Nagyon hangsúlyosan ott a szerelem, de ez valahogy kevésbé konkrét, mint akár az előző köteteidbe. Tehát mindig valami álombéli, tétova, messzességbe tűnő világot ábrázolsz, és megjelenik a társ utáni vágy, néha egész konkrétan társkeresés formájában, néha pedig hát ilyen páraként ottan a távlatban. Hogy mielőtt erről beszélnénk, én kérlek, hogy olvasd föl a Piros Amulet című verset nekünk. Azért jó költővel beszélgetni, mert föl tudod olvasni, hogy a regényt nem tudunk fölolvasni.
Piros Amulet. Ma álmomban megcsókolt egy férfi. Egészen közel volt már a reggel, és egész nap ez járt a fejemben. Egy nap. A szívemben amulettel. Jöttem, mentem, és tettem a dolgom. Még azt sem tudom, hogy nős vagy nőtlen. A titok piros volt, jól meglepett. Elmosolyodtam és meglepődtem. Egy padon ültem sokat magammal. Gondolom valami váróterem. Ő hosszú útról érkezett vissza, és egyből hozzám, hogy velem legyen. Téglaszínpulcsiban hajolt fölém, mintha megérkezés, találkozás, egészen úgy, mintha így lenne rendjén, mint akik között ez rég így szokás. De ez valahogy mégsem így van. Az álom szerint ő is én vagyok. Hazaérkezem és várakozom, megtöltök magammal egy sorpadot. Én vagyok ő, a téglaszínpulcsi, csomagok nélküli üres keze, a váróterem és hosszú útja, a pacsor és viszonyunk képlete. Az orvosomnak elmesélhetném, csak hogy elutazott az orvosom. Őt biztosan mélyen érdekelni, hogy mostanság miket is álmodom. De nem érdekes, hiszen csak álom. Egy reggellel soha nem érne fel. Bár egy piros amulett a szívben egy verset, mégiscsak megérdemel.
Hogy van ez a költészet meg az álom közötti világ? Egészen konkrétan is. Tehát, hogy te a mondjuk például az álmaidat, azt beleforgatod a versekbe, vagy pedig ennyire nem konkrét a dolog?
Hát ez egyébként egy teljesen konkrét álom, de én nagyon-nagyon ritkán álmodom ennyire konkrétan. És egyébként visszatérve még de még válaszolok erre is, amit most kérdeztél, csak mivel felvezetted ennek a versnek a felolvasását, hogy a szerelem nem csak abban az értelemben, hogy a hiánya, vagy az álma, vagy az a hirdetésvers is az egy játék, vagy egy ilyen paródia akar lenni. És itt igen, az álom és a valóság, hát ez a vers is így fejeződik be, tehát hogy mennyire ez egy vágyakozás bennünk, és hogy tulajdonképpen teljesen független attól, hogy van-e éppen szerelmünk, vagy nincs. Most ezzel nem akarom alábecsülni azt, amikor van. De hogy valamiféleképpen van ebben valami ironikus. Tehát abban, hogy hogyan tudjuk magunkat belekergetni illúziókba és álmokba.
Hát szerintem már nem végeztem statisztikát, de szerintem a világirodalom szerelmes versenek nagyobbik része szól a szerelem hiányáról, mint a meglétéről, hiszen akkor éppen azt próbáljuk kielvezni. Amit mondjuk ebben a bizonyos felosztásban életnek neveztél, persze az alá majdnem minden besorolható, ott azt vettem észre, hogy egy kicsit, mintha a közügyekhez, vagy a közös ügyeinkhez jobban közelítenél, tehát, hogy az elnéptelenedés, a magány, elidegenedés, mint társadalmi jelenség, azok nagyon fontosak a költészetet számára, vagy minthogyha ezt vizsgálnád, hogy ez pontosan micsoda. Mert erről beszélnénk, majd arra kérlek, hogy a Ravasz háború című verset olvast fel.
Ravasz háború. Rég volt háború erre. Hadüzenettel, egyenruhás seregekkel, látható felségjelekkel. Vagyis már rég kitört. A legravaszabb háború az idők kezdete óta. Békének álcázott, tökéletes és határtalan. Nem lőnek, nem látszanak az árkok, sem a bástyák. Nem visítanak légiriadót jelző szirénák. Nem tudjuk, mikor kell fedezékbe vonulni. Hol vannak az óvóhelyek? Pedig lőnek. Elsősorban az elmét bombázzák, a csönd mezőit aknázzák alá. Vér nélkül hasad szilánkokra az agy, cafatokra szakadt gondolatok keringenek a koponyákban. De vér is folyik. Kamaszok vékony karján és feszes kölykös combjukon a pengével ejtett sebekből. Átszúrják a nyelvüket, tűvel rajzolnak, jeleket varnak bőrükre. Mert jel kell, jelet követel a testük, hogy nyomot hagyjon, lelepleződjön a háború, ami elbújt. És éheznek is, ha akarnak, egész a halálig. Pedig nincs ostrom, nincs pincelakás. Telehűtők mellett fogoly soványra fogynak, és rémültre tágult szemmel vádlón nézik, mi zajlik. Nem szabadulnak a legravaszabb csapdából. A béke attribútumait, húsleves, palacsinta, madártej undorral lökik el. Nem kell, nem kell, nem kell a ravasz, a gonosz béke, a hazug konyha meleg. Nem menekül senki, aki nem vonul fedezékbe. Jaj, csigaház, jaj, menedék, jaj, hova bújjunk, hogy vége legyen.
Ezt még akkor írtad, amikor nem volt háború?
Hát ez sokkal régebben, tehát még Covid se volt, mikor ezt írtam. Tehát ebben az 5 évben ez sok minden történt.
Ezért nyugtass meg, hogy atomháborúról nem írtál.
Nem.
Jó, akkor nem. Ez ugye meg...
Nem. Igen, értem, hogy miért kérdezted. Nem.
Te ezt egyébként anyaként vagy tanárként tapasztalod, hogy ebben a korosztályban az elidegenedés az ilyen mértékű?
Igen, anyaként is tapasztalom a gyerekeimen, a gyerekeim barátainak. Az én gyerekeim most már egyetemisták, vagy éppen befejezték az egyetemet, de hát a baráti társaságaikat is ismerem. Mondjuk én most jó pár évig nem tanítottam iskolába, de attól még a barátnőimnek is vannak gyerekei, illetve szerintem, hogyha egyáltalán nyitott szemmel járunk, akkor ezt nem lehet nem észrevenni. Tehát ezeket most lefordíthatjuk nyilván anorexiára és autoagresszióra a magukat vagdosó kamaszokat, vagy depressziós kamaszokat. Egyre több gyerek kerül, ami egyébként nyilván messzire vezető kérdés, és meghaladja ennek a beszélgetésnek a kereteit, hogy a pszichiátria pedig hogyan patologizál, és hogyan lesz egyre több gyerek életkorának szerintem nem megfelelően betegséggel diagnosztizálva, miközben csak kamasz és reagál egy nem normális világra, ami körülvesz, ebben a felnőttek sem igazodnak el, nem csak ők.
Igen, hát bizonyos értelemben az egy nagyon komoly jelzés a minden, ami a kamaszokkal történik, mert valószínűleg velünk is történik, csak jobban átszázzuk, vagy rejtőzködünk.
Igen, és hogy ne legyen ennyire konkrét, hogy az anorexiát említettem, tehát hogy közben pedig, ami a versben van, hogy mert jel kell és vér kell, hogy ez ugyanez nem először zajlik le, tehát hallgattam egy nagyon izgalmas interjút az első világháborúban részt vett bácsikkal, ami még a haláluk előtt pár évvel, most tényleg szégyellem, de nem fog eszembe jutni, hogy ki készítette, és ők tényleg boldogan mentek, 10 évesek voltak, vagy maximum 20 a háborúba, mert kíváncsiak voltak rá, mert még nem láttak olyat. Tehát nagyon rég volt már az 1848-49-es szabadságharc, és el nem tudták képzelni. Tehát hiába vagyunk civilizáltak, hiába a felvilágosodás, hiába a kereszténység, egyszerűen úgy tűnik nekem, és ez most megint csak ez a hosszú utazása az emberiségnek, hogy időről időre visszatérünk a dzsungelbe, tehát ahol vérnek kell folynia.
Tehát azt mondod, hogyha már nincs, aki emlékezzen az előző vérfolyásra, akkor megcsináljuk a magunkét?
Igen, és hiába olvasunk róla könyveket, vagy láthatunk róla dokumentumfilmeket, vagy filmeket, valamiért a valóságos vérre van szükség időnként, ami nem egy örömteli felismerés, de úgy látom, hogy így van.
A második ciklusa ennek a kötetnek jóval konkrétabb teret jár be, Lapok egy hercegségből. Ez egy konkrét hercegség is. Melyik hercegség és miért?
Ez a luxemburgi hercegség, ahol én túléltem a COVID évét, mert mi nem a COVID szempontjából, ott egyébként kicsit veszélyesebb volt, mert nem volt bezárva a gimnázium, élőben tanítottunk egy hatalmas gimnáziumban. Az Európai Parlament gimnáziumában helyettesítettem a kiküldött kolléganőt, akinek babája született. Meg kellett pályázni, egy állás volt. Egy nagyon távoli Belgiumban élő ismerősöm küldte át az állást, aki Brüsszelben tanít ugyanitt. Fogalma se volt róla, hogy miért küldte el nekem, mert nem vagyunk napi kapcsolatban. Tehát ez egy ilyen gondviselésszerű történet volt, és nagyon boldog vagyok, hogy sikerült, bár nagyon nehéz év volt. A COVID alatt egy ekkora, tehát 2500-an vannak ebben a gimnáziumban, csak a gimnazisták, és egyébként 12 év folyamos, sőt, még óvodája is van. Még nem volt oltásunk, nagyon távol voltam.
És irodalmat tanítottál.
Igen, igen. És végül le is érettségiztettem az éppen érettségiző osztályt, úgyhogy egy év lett belőle, és egy bérelt szobában éltem távol a szeretteimtől, úgyhogy nem akarom azt mondani, hogy ez egy habkönnyű év volt, mert egyáltalán nem, viszont hát elképesztő tapasztalás volt, azon kívül, hogy be tudtam itthon fizetni közben a számlákat, az is egy nagy öröm volt, de elég sok időt töltöttem egyedül. És a szemlélődésnek egy más terepe, nem csak azért, mert Luxemburg mondjuk más éghajlaton van, vagy nagyon messze, és új utcákat és épületeket ismerhettem meg, és új embereket, egyébként fantasztikus emberi találkozásaim is voltak ebben az évben. Tehát, hogy ott a hétköznapokban rejlő, az ottani apró megfigyelt dolgokon keresztül egy ilyen nagyon távoli időbe lehetett bepillantani.
Ezek az apró megfigyelések jellemzői ennek a ciklusnak, tehát kicsit olyan, mintha fényképeket látnánk, hogyha nem lenne foglalt, akkor ezek ilyen polaroidok. Tehát, hogy mindig van egy kép, és ami arról eszedbe jut. Van ennek konkrét képi előzménye ezeknek az egyes verseknek, vagy egyszerűen csak a szerkesztése ilyen?
Nem, valóban így történt, tehát a mobiltelefonommal megragadtam egy-egy látványt időnként.
Ilyen színek, felhők, autókból nézelődés, tehát az történik veled, vagy a vers narrátorával, mint ami velünk történik, mikor sétálunk egy ismeretlen helyen.
Igen. Igen, csak ez nem ilyen turista séták, tehát, hogy végül is, ahogy így ott élsz benne valamiben, illetve hát a a lockdown idején, mert ott is lockdown volt, csak tanítottunk. Ahhoz, hogy az ember ne bolonduljon meg, tényleg nagyon sokat dolgoztam, tehát sok időm sem lett volna másra, mint hogy ilyen abszolút tudatosan megbolondulás ellen hetente 2-3-4 nagy sétát tettem este, tehát ilyen tudatos gyaloglás volt ez, és aközben az ember sok mindent észrevesz, és nyilván rengeteg minden eszébe jut, főleg az egész világhelyzet olyan volt, hogy mindenképpen egy ilyen metafizikus végtelen bevetettség élménye volt az embernek, és emiatt az apró látványok, amiket egyébként valóban rögzítettem a telefonommal, egész máshova mutattak, mint önmagukra, és ezekből elég sokat posztoltam is az Instagramon, meg a Facebookon, és kicsit a haigára emlékeztetnek ezek a versek, abból a szempontból nem a formájuk vagy a terjedelmük, hanem hogy együtt érvényesek a képpel. Csak mivel a képek nagyon erősen bekerültek a szövegbe, ezért már a kötetbe a fotóknak nem volt értelme, hogy bekerüljen.
Akkor nézzük meg egyet ebből a ciklusból is. Én azt a Vajon ki lehetett című verset választanám, mert az szól arról az egész helyzetről, amiben ott a hercegségben voltál.
Igen. De egyébként nem véletlenül nem került be a ciklus címébe, hogy ez melyik hercegség, mert ennek is egy ilyen másik értelme lett, ettől lett sokkal általánosabb, legalábbis reményeim szerint. Vajon ki lehetett? Valaki pár napja itt hagyott pár ezt-azt. Gondolom, egyszer csak totál elege lett, és letett mindenfélét, amit letehetett. A fullasztó maszkot, a kolont szürke ernyőt, a fekete maszkhoz tökéletesen illőt, aztán elment innen, és nem jött még vissza. Akkor eső esett, most meg minden tiszta hó, csak szakad. Jól jöhetne neki, ha visszatérne érte, de nagyon úgy tűnik, hogy ennek így lesz vége. Mi járt a fejében? Hogy mindent elfelejtett. Az ernyővel, maszkkal minden mást elejtett. A hó meg esik, esik, hull-hull hull a tájra. Vajon ki keresi? Egyszer megtalálja?
Ezek a fotók, amik így megjelenek benned, azok tényleg egy bármilyen hercegségnek a képi emlékei lehetnek. Vannak ugyanakkor ilyen hazaversek, vagy nem tudom máshogy nevezni, van is ilyen című versed egyébként. De ezeknél az derül ki, hogy azért alapvetően az otthonról szólnak. Neked hol a hazád, vagy mi a hazafogalom számodra?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert nyilvánvalóan itt élek ebben az országban, magyar állampolgár vagyok, magyar az anyanyelvem, és így nagyon szerényen azt állíthatom, hogy az egész életemet a magyar kultúrára tettem fel. Tehát az összes diplomám ezzel kapcsolatos, az összes tudásom, és ezen a nyelven írom a verseimet és a regényeimet is. Tehát alapvetően magyar olvasó közönségnek, bár Luxemburgban, egész Európában egyedülálló módon a lockdown alatt volt egy magyar olvasóköri felolvasó estem. Tehát, hogy bárhol is legyek, nyilván a magyar identitás, a magyar kultúra, a magyar nyelv, a magyar nyelvi gyökerek, ebbe beleértve az irodalmi gyökereimet, határozza meg az identitásomat, és miközben azt gondolom, hogy ezt a kultúrát szolgálom, közben bárhol otthon tudok lenni. Ami tudott hiányozni például Krakóban, az a piros paprika volt, mert ugye a lengyelek sokkal kevesebb piros paprikát használnak, és annak ellenére vannak erős lengyel gyökereim a családomban, a piros paprika nagyon hiányzott, úgyhogy ezért Luxemburgba vittem magammal piros paprikát, egyébként a vers is arról szól, amelyikre utaltál, hogy ha van nálunk paprika, akkor már otthon tudjuk magunkat érezni, tehát a haza az a fejünkben van valahogy, úgy gondolom, tehát hogy bárhol is legyünk, hogyha sikerül egy teret, egy akármilyen kis teret otthonosan berendeznünk, az otthonosság alatt értem például, hogy van benne piros paprika, akkor, és van nyelv, tehát, hogy tudok olvasni vagy írni, akkor otthon vagyok. Nem a piros paprika a legfontosabb, ez csak szimbolikus persze.
Meg például a piros paprika mellett, hogyha vannak versek magyar nyelven, akkor az is a haza. Míg két dologról szeretnélek megkérdezni így a beszélgetés végén. Az egyik, hogy régóta beszélsz arról, hogy egy regényen dolgozol, most is szóba került. Ez hogy áll, és milyen regény lesz ez?
Ez annyira érdekes, hogy pont a haza, vagy hát nagyon örülök, hogy pont a haza kérdés után kérdezted, az a címe, hogy Gombosdoboz, és tulajdonképpen pont ezt a kérdést feszegeti, minden közép-kelet-európai családban van gombosdoboz, ezek a gombok különböző családtagjaink, leszakadt gombjai legfőképpen, a nagypapánk téli kabát gombjától a nagymamán kosztüm gombjáig, és egyszer jó pár évvel ezelőtt, amikor ez a regény gondolat megképződött a fejemben, amikor kiborítottam ezt a gombosdobozt, mert gombot kerestem valamire, akkor láttam meg egyszer csak, hogy itt van egy regény, és hogy ezt meg kell írni. Mert hogy ezek a ruhák már nincsenek meg, az emberek sem, akik viselték, de valamiket őrzünk belőlük, és hogy a családi történeteket, a családi gyökereket is így őrizgetjük, kapaszkodók, miközben már rég nem fixpontok valóságban, tehát fiktív fixpontjaink vannak, de ezek meg tudnak minket tartani. És az én családom, de szerintem a legtöbb magyar család, hogyha valóban őszintén végigjárna a családfája, nagyon kevés olyan családfát találnánk, nyilván van egy-kettő, de ahol ne látnánk azt, hogy az őseink igen, vagy Lengyelországból, vagy Klagenfurtból, vagy Trierből, vagy délről, valahonnan Szerbiából érkeztek ide. Különösen az osztrák-magyar monarchia idején nagy volt a vándorlása a népességnek, de nem csak, tehát sokkal korábbról is. És hát azért, hogy most már eleget foglalkoztam ezzel a szöveggel ahhoz, hogy el tudjak jutni addig az állításig, hogy nagyon-nagyon kérdéses dolog az, hogy mit is nevezünk annak, hogy egy nemzet, vagy egy ország, vagy a határok, hol vannak a határai valaminek, hol érezzük magunkat otthonosan. Tehát, hogy az emberek jönnek-mennek a bolygón most is egyébként, és nem csak a háború elől menekülőkre gondolok, hanem van, hogy valaki egyszerűen csak férjhez megy. Nekem egy unokahúgom Svájcban él, de nem azért, mert el akarta hagyni az országot, hanem mert véletlenül egy holland fiúval szerettek egymásba, akinek Svájcban volt a munkahelye, és még rengeteg példát tudnék sorolni. Tehát ők még magyarok, hogy ő még magyar, és magyarul beszél, és magyarul mesélt a gyerekeinek, de a gyerekei nem tudom, hogy még fognak-e magyarul mesélni.
És ők a gyerekeiknek.
Igen.
Mit mesélne?
Úgyhogy hát ezt a bolygómozgást vizsgálja gombokon keresztül, röviden ez a regény.
Top 10. Egy polsznyi jó könyv. Ezúttal verses köteteket ajánlok, tavaly is volt már egy ilyen, úgyhogy 2022-ből az utóbbi hónapokból válogattam magyar szerzők verses köteteit, és ABC sorrendben fogom ajánlani őket. Az első Balázs Imre József, Éjszakák a Zenben, a Pré kiadó adta ki, erdélyi magyar költő, szerkesztő prózaverseit tartalmazza ez a kötet, érdemes kézbe venni mindenkinek. Fenyvesi Orsolya, Mindig kezdetben című könyve, Pesti Kaligramnál jelent meg. Fenyvesi Orsolyának ez a negyedik kötete, ő műfordítóként is ismert, és most a verseit veheti kézbe az olvasó, immár a negyedik kötetben. Következő az egyik személyes kedvencem, Gergely Ágnes Zsoltár női hangra, Pesti Kaligram adta ki ezt is idén. A szerző 88 éves, regényei, versei, műfordításai jelentek meg, és hát műfordítóként a brit és amerikai, meg az afrikai irodalomnak egy kiváló közvetítője, és egy rendkívül modern hangú költészet, a könyvfesztiválon pedig dedikálta is a kötetét. Biztos, hogy ez egy idén a vers kínálatból egy nagy szenzációnak számít. Izsó Zita, Bekerített erdő című kötete a következő, amit ajánlok, ezt a Szkolár adta ki. Ez is negyedik kötete a szerzőnek. Azt írja a fülszöveg, hogy mindannyiunk bekerített erdejének szigorú látlelete ez a kötet. Bolyongjunk benne egy kicsit. Méhes Károly, A fikusz téli esítésének napja. Pré kiadó gondozásában jelent meg. Méhes Károly egy pécsi költő, versekkel kezdte a pályáját, bár a későbbiekben mindenféle prózai műfajban, főként a novellában is kipróbálta magát, de azért nem hagyott fel a költészettel, rendszeresen publikál a jelenkorban, Vigíliában, Élet és Irodalomban, és ez a kötet az utóbbi évtized termésének a legjavát tartalmazza. Németh Gábor, Dávid, Lebegő Arborétum című könyve, ez is a Pré gondozásában jelent meg. A fülszöveg felhívja a figyelmet egy szóra, Kamilla kényszer, mint szólelemény, valóban a szerzőnél ez a virágzása lírai nyelvében is megjelenik, érdemes kézbe venni. Következő Pál Dániel Levente, Családon belüli erő. Kaligramos kiadványról van szó. Minden benne van ebben a kötetben, ami a 80-as években született nemzedéket ma foglalkoztatja. Család, párkapcsolatok problémái, működésképtelen és mérgező kapcsolatok dinamikája, és minden hasonló. A szerző egyébként portugál műfordítóként is ismert. Per Krisztián Bizony című kötete, jelenkor adta ki. Azt írja Bödöcs Tibor a fülszövegben, hogy Pernek van ereje gyengének lenni, és nézni a partról a lehetőségek tengerét kajánul. Szeme költői szem, a világ kiszerűségét eseményi avató szem, kudarca aprócska diadal. Szóval érdemes várakozni Per Krisztián legújabb könyvére, valószínűleg korunk egyik meghatározó költői életműve ez. Aztán Szíj Ferenc Ritka események című kötete, ez egy magvetős kötet. A legújabb verses kötetében a szerzőnek 3x99 ritka esemény szerepel, változatos módon szólaltatja meg az öncélúvá züllött hatalom, világ elől elzárkozó közösség és a lelki egyensúlyát vesztett egyén, hétköznapian groteszk és álomszerű költői hangja. Következő Szöllősi Mátyás Szabad válogatott és új versek a Helikon gondozásában jelent meg, és nem más, mint Lator László ajánlja a fülszövegben. Azt írja, hogy Szöllősi Mátyás verseinek is epikai természete van, arról beszél, amiben nehéz beletörődni, az elháríthatatlan szenvedésről, a lefeléről, a pusztulásról, és már csak Lator László kedvéért is higgyük el, hogy érdemes elolvasni ezeket a verseket is. Végül pedig két vers antológiát ajánlok. Az egyik a Szép versek, ami most már lassan 7 évtizeddel jelenik meg minden évben a Magvető gondozásában, és nemrégi vendégem Szegő János szerkesztésében jelent meg idén is. A másik versgyűjtemény pedig az Év versei címet viseli Zsille Gábor szerkesztésében, és a Magyar Napló adta ki ugyancsak idén.